भजन हित कुत्र हो युथसक अमान्ययुष्र उज्वचासलंग मनयुत्र आमन।
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai versenyképesség súlyos hanyatláson megy keresztül. Ha bizonyos döntéseket nem hozunk meg, az EU versenyképessége az Egyesült Államokkal és Kínával szemben megállíthatatlanul visszaesik, közölte Orbán Viktor, miután a luxemburgi kormányfővel tárgyalt. A magyar miniszterelnök a két ország diplomáciai kapcsolat felvételének 100 éves évfordulója alkalmából Budapestre hívta Luc Friedent, bemutatta a Magyar Uniós Elnökség által kidolgozott versenyképességi paktum tervét, amelyet novemberben az összes uniós országgal szeretne megvitatni és elfogadtatni. A két kormányfő között egyetértés mutatkozott az EU nyugat-balkáni bővítésének szükségessége kapcsán is. Orbán Viktor előzőleg a Karmelita Kolostorban tárgyalt Milorad Dodikkal, a Bosznia-Hercegovinai Szerb Köztársaság elnökével is, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Ezzel kapcsolatban a külgazdasági és külügyminiszter elmondta, Magyarország a felelős szomszédságpolitika keretében kiveszi a részét a Nyugat-Balkán stabilizálásából és fejlesztéséből. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hazánk egyik legfontosabb célja az Európai Unió soros elnökeként a bővítési folyamat felgyorsítása a Nyugat-Balkán irányában. Németország szétveri a schengeni rendszert, először azzal, hogy nem engedte megfelelően védeni a külső határokat, aztán azzal, hogy most visszaállítják a belső határellenőrzést, hangzott el a kormányinfón. Örömteli, hogy felismerték a migrációs veszélyt, de sajnos ezeknek a döntéseknek jelentős negatív hatása lesz az Európai Unió gazdaságára, fejtette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, a heti kormányülésen mandátumot adtak Bóka János miniszternek az Európai Bizottsággal való tárgyalása a migrációról szóló bírság kapcsán. 2015-ben Magyarország elsőként szólalt fel a külső határok védelmének fontossága mellett, emlékeztetett. Elhangzott, a kormány tárgyalt a jövő évi költségvetés célkitűzéseiről, a minimálbért a bruttó átlagbérhez köthetik 2025-től. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tárgyal a munkaadókkal és a munkavállalókkal, hogy minél nagyobb béremelés legyen, amiről tehát nem a kormány dönt. A magyar munkavállalók számára alapvető érdek a minimál béremelés, mondta Gulyás Gergely. Hozzátéve, az általában jelentős hatással bír azok számára is, akik nem minimálbérből vagy garantált bérminimumból élnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, október végéig döntenek a szakmunkás hitelről is. A cél, hogy egyszerűen és gyorsan jussanak hitelhez azok, akik 18 éves koruktól dolgoznak, így diákhitelre nem jogosultak. Szó volt arról is, egyelőre nincs döntés a jegybank következő elnökének személyéről. 84 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások az utóbbi hetekben, mondta el a kormány szóvivő. Vitályos Eszter az elvégzett munkák között megemlítette a 25-ös főút Eger és Szarvaskő közötti, valamint a 2506-os Szilvásárad felé vezető út teljes körű felújítását is. Magyarország versenyjogot sértett az árstop bevezetésével. Ellentétes az uniós joggal az a magyar szabályozás, amely arra kötelezte a kereskedőt, hogy bizonyos termékeket meghatározott áron és előre meghatározott mennyiségben árusítson, olvasható az Európai Unió bíróságának ítéletében. A Spár áruházlánc perelte a kormányt, amelynek így nem kell megfizetnie a 2023-ban ezért kiszabott büntetést, hangzott el a kormányinfón. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter reagálásában leszögezte, a bíróság a családok helyett az árdrágító és profithajház multik oldalára állt, amelyek profitészségüket a magyar kormány ellen vívott folyamatos harccal próbálják elfedni. A nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta a Revolut bank prominenseit. Nagy Márton a találkozón kiemelte, a digitális gazdaság mára a teljes GDP legalább 25%-át adja, a fejlett technológiák használata pedig a gazdaságok legfontosabb kitörési pontjává vált. Hangsúlyozta, a Revoluttól is elvárja, hogy átlátható, transzparens módon a jogszabályokat betartva működjön és maradéktalanul megfizesse a rá vonatkozó adókat. Megszerezheti a magyar állam a Strabag tulajdoni részesedését a Győr-Sopron-Ébenfurti vasút ZRT-ben, jelentette be közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János közölte, a magyar tulajdonos jogainak helyreállítás elől az utolsó akadály is elhárult azzal, hogy az osztrák versenyhatóság is engedélyt adott az ügylethez. Emlékeztetett, a Gyesevben már eddig is többségi magyar tulajdoni arány volt, ám megfogalmazása szerint a szocialista kormányok olyan előnytelen, már-már hazárulással felérő szerződést kötöttek az osztrákokkal, ami indokolatlan hátrányt okozott a magyar félnek. Végül az időjárásról. Nagy részt borult lesz az ég a folytatásban, kiadós eső érkezik, sokfelé a szél is felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a most következő közel egy órát. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. Idén immár második alkalommal kerül megrendezésre a Miskolci Ars Sacra Fesztivál szeptember 13-a és 22-e között városunkban. Mai összeállításomban a fesztivál főszervezőjével, valamint az eseményhez kapcsolódó programok főszervezőivel beszélgettek. Várai Krisztinát, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál főszervezőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Eltelt egy esztendő, és ismételten itt vagyunk, mert hogy már a második alkalommal, idén második alkalommal megrendezésre kerülő Miskolci Ars Sacra Fesztiválról beszélgetünk, de azért még a riportunk elején néhány gondolat erejéig tekintsünk vissza a tavalyi fesztiválra, amely igazán nagy siker volt. Igazi programkavalkád, első alkalommal került megrendezésre, és tényleg a művészetek sok színűségét sikerült bemutatni. Ön hogyan emlékszik vissza a tavalyi eseményre?
Én is hasonlóképpen érdemes visszatekinteni az elmúlt évre, hogy is sikerült az Ars Sacra Fesztivál. Hát nagyon röviden, mert rengeteget lehetne róla beszélni, nagyon röviden azt mondanám, hogy nagyon nagy siker volt. Ez nem csak itt helyi siker, hanem országos siker is lett belőle, mert Miskolc várost példaképpen emlegetik, hogy ilyen programsorozatot képesek voltunk összehozni. Na most a jellemzőket mondanám el, a főbb jellemző. Ez azt jelentette, hogy 9 nap alatt 50 program valósult meg, 500 szereplő vett részt a rendezvényeinken, 80 sajtómegjelenésünk volt, 10 000 vendég látta, 12 új zenemű alkotás készült, amelynek ősbemutatója volt a Miskolci Nemzeti Színházban, és országos elismertséget kaptunk. Tehát röviden ennyiben foglalnám össze. Még azt is hozzátenném, hogy aki nem tudja a nevemet, nem ismer a városba, az utcán meg szoktak szólítani, hogy ugye ön a szakrás. Tehát nevemet se tudják, de így megszólítanak, hogy én vagyok az a szakrás. Hát ez szokott jól esni, a legjobban esni, mikor ilyen idegenek rám szólnak. Úgyhogy hát ezen felbuzdulva, és ugye a idei szlogen is nagyon időszerű, hiszen az igazság békét teremt. Mottóhoz igazítottuk szintén az idei programunkat is, tehát minden erről szól.
Amelynek fővédnöke dr. Ternyák Csaba egriesek, így volt ez tavaly, és így lesz ez idén is.
Igen, hát ez óriási megteszteltetés, hogy dr. Ternyák Csaba érsek úr nem csak hogy elvállalta a védnökséget, hanem személyesen is részt vett, sőt, nagyon is gazdagította nem csak a személyes jelenlétével, hanem felajánlott egy kiállítást is, amelyet ő tulajdonába került, az egrieseség tulajdonába került. Ez egy nagyon híres magyar származású gyermekorvos, aki Amerikában folytatta az életét, és az orvoslás mellett képzőművészete is fantasztikus, csodálatos, ő könyvet is írt erről, és egy holokauszt túlélő volt, aki képekben és szövegben is megmutatja ezt a borzalmas időszakot, de úgy reményteljesen tulajdonképpen, és az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett ad a képeivel és a könyvével útmutatást ennek a szörnyűségnek a feldolgozására, vagy másképp emberi értelmezésére. Úgyhogy ez óriási nagy dolog, és akkor itt lesz a megnyitó ünnepségen, ami hát egy nagyszabású megnyitó, de az egész ehhez a kiállításhoz kapcsolódik, illetve ennek a folytatása lesz, tehát egy komplett kerek egész lesz ilyen szempontból. És akkor talán úgy folytatnám a dolgot, hogy az idén is ugyanilyen nagy felvonulás lesz, és hát azt hittük, hogy nem tudjuk megismételni a sok újdonságot, de szintén új dolgok lesznek. Például ez a kiállítás is, amit előbb említettem, és a nagyon gazdag kiállítási anyagot sikerült összehozni az Ars Sacra Fesztiválra, mert bekapcsolódtak a görög-katolikus egyház is. Görög-katolikus egyház exarchátus 100 éves évfordulója alkalmából a görög-katolikusok évszázados öröksége című kiállítást rendezi meg a Herman Otto Múzeum, és ott lesz egy kiemelt Ars Sacra műtárgya, ez az Abba, hogy szól neki oltár. Ezek valóban nagyon-nagyon érdekes, nagyon szép és nagyon-nagyon értékes műértékek, amelyek itt be lesznek mutatva, amihez azért kapcsolódik, mert jön a Szent Efrém kórus, Budapestről, aki nem miskolci ugyan, de én személy szerint szinte baráti kapcsolatban vagyok, mert földiek vagyunk a Szent Efrém kórussal, tehát ilyen szempontból ő egy kis miskolcinak számítanak, és a Szent Efrém kórus egyrészt a kiállítás megnyitón ad egy rövid koncertet, és este a görög katolikus székesegyházban lesz egy komoly koncertjük. Hát még a kiállításoknál maradva, minden évben most már megismétlődik ez a pályázati felhívás alapján. Tavaly gyönyörű alkotások készültek, és most is ez várható, tehát ez is újdonság. Aztán áttérnek talán egy-két mondattal a lelkiségi programokra. A lelkiségi programok összefoglalva azt jelentik, tehát minden tulajdonképpen a lélekhez irányuló dolog. Lelkiségi programok a templomba tartott nagyszabály koncertek, ünnepi szentmisék, itt Böjte Csaba testvér is megjelenik, és hánadó szentmisét tart erre az alkalomra, hogy megköszönje a művészeknek, szervezőknek ezt a nagy áldozatos munkát. Mert hogy itt azért mi márciustól egyfolytában erre készülünk. Tehát a művészeink a nyarukat, a szabadidejüket mind arra fordítják, hogy erre a nagy eseményre, Arszakra fesztiválra teljesen felkészüljenek. A lelkiségi programokhoz tartozik, ami szintén egyedülálló, most ugyan másodszor ismétlődik, de az országban ilyen nincs, a zarándoklat, a miskolci zarándoklat. Mindig újdonság, az új résztvevők, az új útvonal, de az összes templomat felekezettől függetlenül érintik. Nagyon nagy jelentőségű dolog. És akkor talán áttérnék a Legyen ez a te napod című dicsőítő napi programra, ami az idén Görömbölyön lesz megrendezve, ez tulajdonképpen fantasztikusan szép környezet, a két templom között, vagy azzal szembe van a művelődési ház, és ahhoz tartozó gyönyörű szabadtéri színpad, és ezt fogjuk betölteni csodálatos zenékkel, kiállítással. Ebbe az az újdonság a tavalyihoz képest, hogy családi napot szervezünk. Tehát a kisgyerekeknek, fiataloknak, az idősebbeknek, nyugdíjasoknak is lesz olyan program, ami megmozgatja őket, lesznek hitvallások, tanúságtételek, komoly zene, könnyű zene, rock zene, tehát a fiataloknak, minden korosztálynak szóló. Mindenkit szeretnénk megszólítani. Itt egy szentmisével kezdődik, ökumenikus szentmisével kezdődik ez a nap. Két nagy, szintén új dolog, nem felejtkezünk el az irodalmi programunkról, ez is rendkívül gazdag program lesz, hiszen tavaly volt ugye a szavaló verseny, az mindig újdonságot jelent, mert mindig új szereplők vannak, új versekkel, új körülmények között, új helyszínekről. Ezt szokták mindig megrendelni a versbarátok körre, nagyon tartalmas, színvonalas, kiváló zsűri vendégekkel. Azon kívül, hát a Szabó Lőrinc évforduló alkalmából, hát a Szabó Lőrinc Miskolcnak a leghíresebb költője, és Dobos Marian, és ugye Kapdebó Lóránt is, hát szakavatott személyiségek, hiszen az egész életét feldolgozták, Dobos Marianna tart egy előadást. Szabó Lőrinccel kapcsolatban ez is nagyon érdekes lesz. Akkor Pitti Katalin is versezenés összeállítással készül erre az alkalomra. Ez is egy újdonság és érdekesség, mert Katinak a opera éneklés a műfaja, de most az is lesz, de inkább versek, és leszek vendégeink a miskolci művészek. Aztán hát ugye a tavalyi programra visszatérve azért az nagyon sok érdekességet és újdonságot tartalmaz, és egy kicsit visszatekintve arra, hogy ez megjelenjen, a Dobos Klárát felkértük arra, hogy csináljon egy fotó összeállítást, és ebből is lesz egy kiállítás a Művészetek Házában, hogy tavaly mi is történt tavaly. Ezt képekbe is meg lehet nézni, ez nagyon vizuális lesz mindenki számára, látható és vonzó lesz. A Művészetek Házában lesz a záró alkalom, tehát ott is nagyon nagy szabású, komoly zenei programmal készülünk. Ott rövid értékelést mondanak a védnökök. A fővédnök helyett most itt a végén a pasztorális helynök atya fogja az összegzést elmondani, de mellette a Miskolcváros püspökei fognak szólni, szintén elmondják a véleményüket, és elmondják azt az összegzést, hogy miért fontos, mit jelent ez Miskolc számára, mit jelent ez a keresztény kultúra számára, hogy ezt a Arszakra programot megszervezzük.
És az idei fesztivál is gazdagnak mondható, hiszen hű marad a tavalyi évben és esztendőben megrendezett fesztiválhoz, mert hogy idén sem lesz kevesebb a program. Körülbelül hány programra is számíthatnak az érdeklődők?
Ebben az évben is ugye 9 nap, körülbelül 500 program, hasonlóképpen körülbelül 500 szereplő készül jelen pillanatban a Szakra Fesztiválra.
Még kimondani is egy nagyon szép szám, és remélhetőleg sikerül kedves hallgatóinkban felkeltenünk az érdeklődést a program iránt, már csak azért is, hiszen rádiónk a Szent István Rádió fő média támogatója az eseménynek.
Igen, nagyon örülünk neki, hogy elvállalta a Szent István Rádió ezt a megbízatást, ezt a felkérést, úgyhogy sikeresen tudunk együttműködni. Tehát még annyit elmondanék, hogy azért az összes programunk teljesen ingyenesen látogatható, úgyhogy érdemes időben átgondolni, hogy melyik programra, mert tavaly nagyon sok olyan programunk volt, ahova nem lehetett beférni, tehát érdemes erre időben felkészülni, mert nagyon volt, ahol 50 embernek el kellett menni, mert olyan volt az érdeklődés, tehát érdemes időben ezt eldönteni, hogy, és nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Ha az egészre rátekintek az Alszakra Fesztivál programjaira, akkor elmondhatjuk azt, hogy ökumenikus szellemiségű keresztény értékeket hirdeti, Miskolc város kulturális életét bemutatja és gyarapítja, a művészeknek ad egy fellépési lehetőséget, mindenkinek erre komolyan készülnek, megőrizzük azt a tavalyi elképzelést, és ezt újakkal kiegészítjük, újdonságokat is tartalmaz, innovációt, ami pedig még a számomra nagyon kedves és nagyon fontos, hogy egy tudományos konferenciát is szervezünk, aminek az a címe, hogy Szakralitás szegletkövei. Tavaly érdekes módon az építőművészet kimaradt a programból, holott ugye a templomok, műemlékek, ezek a szakralitás szegletkövei, és hát kiváló előadók lesznek ezen a program. Nagy építőművészek, és ebből is lesz egy kiállítás, Rudolf Mihály kiállítása, hát őt nem kell Miskolcon bemutatni, ő az Egri Bazilikának a rekonstruktőre, tervezője, és ezt a kiállítást fogja Kassa, Tokaj után most Miskolcon is bemutatni.
Kezemben tartok egy kis prospektus, tehát egy ilyen prospektus is megjelent a programokról, valamint gondolom, hogy az interneten is elérhetőek lesznek a részletes programok. Milyen elérhetőségeken?
A programjaink azok megtalálhatók az Értető Lélek Alapítvány honlapján, Facebookján, van egy önálló lap és Facebook lap, hogy Alszakra Fesztivál, ezen is, és meg lehet tekinteni az országos Alszakra Fesztivál, ha benyomjuk, hogy Alszakra Fesztivál, akkor bejön az országos összes program, és ott be kell ütni, hogy Miskolc. És akkor bejön ott az összes miskolci program, nagyon szép fényképes formában, úgyhogy sok helyen lett, és a Miskolc város honlapján, és rajta lesz a polgármester úrnak a saját honlapján, és a saját oldalán is megtalálható. Tehát reméljük, hogy mindenki megfelelő módon tud tájékozódni.
Köszönöm szépen a beszélgetést Várhelyi Krisztinának, a Miskolci Alszakra Fesztivál főszervezőjének, és kívánom, hogy az idei program is nagyon jól sikerüljön.
Köszönöm szépen, mindenkit várunk sok szeretettel. Köszönöm a Szent István Rádiónak a közreműködését.
Horváth Zsuzsannával, a Miskolci Alszakra Fesztivál egyik szervezőjével, a fesztiválhoz kapcsolódó városi zarándoklat főszervezőjével beszélgetek. A tavalyi évben már első alkalommal megrendezésre került egy ilyen városi zarándoklat, amelynek oly nagy sikere volt, hogy a második alkalommal megrendezésre kerülő Miskolci Alszakra Fesztiválhoz is kapcsolódik egy hasonló városi zarándoklat. Ennek részleteit ismertetjük most. De egy kérdés elejéig még visszatekinthetünk a múltba, a tavalyi évre, a tavalyi esztendőre. minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy sikeres volt az az arándoklat és az a kezdeményezés, ugye?
Igen, igen, nagyon nagy sikere volt, és hát igen, már tavaly évben elhatároztuk, hogy mindenképpen folytatni fogjuk az elkövetkező években, és ugye azt húztuk ki célul tavaly is, hogy járjuk be gyalogosan Miskolc valamennyi templomát. Hamar kiderült, hogy ez egy útvonalon nem lehetséges, ezért 4 útvonalon tettük ezt meg. Ugyanígy gondoljuk ezt az idei évben is, hogy 4 útvonalon fogjuk bejárni Miskolc valamennyi templomát szeptember 14-én. A szeptember 14-e ez egy ilyen isteni gondviselés által sugalt dátum, hiszen akkor van az Országos Arszakra Fesztivál nyitott templomok napja, és szeptember 14-én van Miskolcon a Szent Kereszt felmagasztalása búcsúja egy a Miskolc szakrális helyszínén, a Kálvária kápolna dombján, a Kálvária kápolnában. És ugye egy zarándoklatnak általában van célja, van célállomása, általában valamilyen búcsúi helyszín, vagy búcsúi ünnep, és hát itt nekünk ez adott, hiszen ugye aznap a Miskolc városi zarándoklaton résztvevők a Kálvária kápolna búcsújára igyekeznek majd. 40 templomot járunk be 4 útvonalon, és terveink szerint, ahogy ez a tavaly évben is volt, egy-egy templomban 20 percet időzünk majd. A helyiek várnak minket, a tavaly évben minden templomnál nagyon kedvesen fogadtak bennünket, bemutatták a templomaikat, és közös imádság is volt, és ezt az idejében is úgy tervezzük. A tavaly évben is, és most is elsősorban a békéért fogunk imádkozni, de természetesen egyéni imákra is maradt idő. A tavalyihoz képest egy annyi kis módosítás van, hogy most egy olyan órányi ebédszünetet fogunk majd tartani mind a 4 útvonal esetében. Egy frissítő üdítővel, kávéval és szendvicsebéddel fogunk kedveskedni a zarándoklaton résztvevőknek.
Javaslom, akkor ismertessük az idei zarándoklat fő útvonalait, hol, hogyan csatlakozhatnak önökhöz, milyen elérhetőségen várják a jelentkezéseket, és egyáltalán milyen lesz ez az idei városi zarándoklat.
Jó, tehát a 4 kiindulási útvonal az a tavalyihoz hasonló módon. Az első a diózsőri római katolikus templomból indulunk majd. Ennek a vezetője a diózsőri római katolikus egyházközség vezetője Varga László lesz. A második a Sejemréti római katolikus templomból indul, ennek a vezetője az Arszakra Fesztivál egyik szervezője, dr. Hortai Rita. A harmadik a Martinkertvárosi református templomból indul majd, ennek a vezetője Hernádi Béla, a Via Partium Zarándok Egyesületnek a vezetője lesz, és a negyedik útvonal az pedig a Tapolcai református templomból indul majd, ennek a vezetője pedig jó magam leszek. És akkor úgy terveztük az útvonalakat, ahogy a tavalyi is, hogy 16 óra 30 és 16 óra 50 körül szeretnénk érkezni a Kálvária kápolnához, és ott a 4 zarándok útvonal egyesül majd úgymond, és együtt veszünk részt az ünnepi szentmisén a búcsúra érkező hívő közösséggel. A búcsúi szentmise után pedig mindenkit szeretettel várunk majd, ahogyan a tavalyi évben is, a Mindszenti plébánia közösségi termében egy szeretett vendégségre.
Az egyes zarándok csoportok, a helyszíneket már ismertettük, hogy honnan indulnak, és hány órakor lesz a találkozó. Ezt gondolom, hogy különböző?
Általában a reggeli órákban indul mind a 4 csoport, egy pici eltérés azért lehet, mert ugye azt lőttük be, hogy mindenki érjen fel 16 óra 30-kor, 30 és 50 között, és ugye az eltérés abból adódik, hogy kicsit eltérőek az útvonal hosszak, bár általában olyan 10 és 14 kilométer között vannak, de úgy lőttük be az útvonalakat, hogy mindenki érjen fel körülbelül egy időpontban a Kálvária kápolnához, de 8 és 9 óra között mind a 4 csoport el fog majd indulni.
Akikben felkeltettük az érdeklődést, és szeretnének az arándok csoportokhoz társulni, csatlakozni, ezt hogyan tehetik meg?
A zarándok útvonalnak van egy külön hirdetése. Facebook oldalon az Éltető Lélek és a Miskolci Arszakra Fesztivál Facebook oldalán található a felhívás. A jelentkezőket az én telefonszámomon várom, illetve az e-mail címemen Facebook oldalamon, ami megtalálható Miskolci Arszakra Fesztivál és az Éltető Lélek Facebook oldalán is. Természetesen azok is jöhetnek, és azokat is várjuk szeretettel, akik előzetesen nem jelentkeznek, nem regisztrálnak, vannak. A plakátunkon, a útvonalak mellett, a templomok mellett fent van az érkezési időpont, tehát pontosan meg lehet tekinteni, hogy mikor, hány órakor érkezünk az adott templomba, így a nap során bárki, bármikor, bármelyik templomnál csatlakozhat hozzánk, mindenki szeretettel várunk.
Köszönöm szépen Seresné Horváth Zsuzsannának, a Miskolci Árszakra Fesztivál egyik szervezőjének, a Városi Zarándoklat főszervezőjének a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Fach Antal csemballó művésszel, a miskolci Bartók Béla zenei és táncművészeti szakgimnázium tanárával, a miskolci Árszakra Fesztivál zenei programjainak egyik társ szerzőjével beszélgetek. Tavaly évben is találkoztunk, akkor az első alkalommal Miskolcon megrendezésre kerülő miskolci Árszakra Fesztiválról beszélgettünk egymással. Természetesen most az Árszakra Fesztivál adja riportunk apropóját, és akkor bizony mind a nyitó, mint a zárógálán és a fesztivál számos programjában főszerephez jutott a zene. Nem meglepő módon gondolom, így lesz ez az idei Miskolci Árszakra Fesztiválon is, mert a zene az kell.
Természetesen. Nekem egyébként eszembe jut most egy másik hasonlat, ezt Debussynek tulajdonítják, miszerint a zene ott kezdődik, ahol a szó véget ér. És hogyha ugye szent dolgokról beszélünk, tehát a szakralitásról, annak misztériumáról, akkor ugye az rendre olyan magaslatot jelent, ahol persze nyilván ugye az ige, mint olyan, a szavasított is lett a Biblia által, de úgy gondolom, hogy a zene az olyan kapukat tud megnyitni, olyan pontokat tud az emberben megérinteni, ahova sokszor a szó már nem ér fel.
Milyen programokra is számíthat a kedves közönség és az érdeklődő közönség az idei Miskolci Árszakra Fesztiválon? Zenei programokra elsősorban, hiszen most veled erről beszélgetünk.
Igen, hát azt hiszem, hogy a zenei programoknak is rendkívül gazdag és változatos színes a kínálata, ugyanis szinte majdnem mindegyik irányzatot lefedi, tehát lesz úgymond komoly zene, és lesz könnyebb műfaj is. Ugye ez jelen van egy liturgikus zenei közegben is, hiszen ugye az orgona szó mellett ma már elfogadott a gitáros mise, a beat típusú istendicsőítés is, úgyhogy ezek ugyanúgy mind jelen vannak. Mondanék egy-két érdekességet, úgymond ilyen nem szép magyar szóval, highlightjait is megosztanám a közönséggel. Itt mindjárt ugye a nyitó rendezvényen el fog hangzani egy olyan mű, amit én különösképpen szeretek. Ez Dohnányi Ernőnek, a Bartók Kodály mellett a triász, tulajdonképpen leginkább világhírűvé magasodó művésztársuknak egy kompozíciója, ami az ünnepi nyitány címet kapta. Ezt a szerzője eredetileg Pest-Buda Egyesítésének 50. évfordulójára írta, ami 1923-ban történt, mármint az 50. évforduló. Ugye itt már 3 éve a Trianonban benne vagyunk, és nyilván Dohnányi ezt a egyesítés ünnepet, ezt a zenében úgy írta meg, hogy ez nem csak az adott konkrét alkalomnak szóljon, hanem a nemzetegyesítésnek is. Na most azt hiszem, hogy ami a legfontosabb ebből az én olvasatomban mára nézve, hogy nekünk honfitársaknak, magyaroknak, de akár itt miskolciaknak is közelednünk kéne jobban egymás felé. Én tudom, hogy mindenki el van foglalva nagyon a tennivalóival, nem tagadom, hogy én is nagyon gyakran, de azt hiszem, hogy ez az egész fesztivál pont erre jó, hogy közeledjünk egymás felé, hogy egységet tudjunk alkotni, és én azt is megértem, hogy valakinek nem jelent semmit a hit, nem mond semmit a vallás. Olyan is van, aki úgy egy kicsit úgy a kettő között mozog, tehát úgy megérintik őt kimondatlan szavak szintjén, a megérzéseik a legmélyebb összönei szintjén, a nagy műalkotásokkal való találkozás. De én úgy gondolom, hogy minden embernek érdemes megadni az esélyt arra, hogy egy nagy műalkotáson keresztül olyan fajta lelki minőségekkel találkozzon, ami lehet, hogy valakit elvisz, igen, az Úristenig, a vallásig, és más valakit pedig egyszerűen csak úgymond lebegtet a két dolog között, ég és föld között továbbra is, mégis megérezve valamit abból, hogy az ember azért több, mint anyag. Tehát ez a doknányi mű is ilyesmi nekem, mert ugye hát persze van egy nagyon világias ünnephangulat, amivel az egész darab elindul, és aztán átkanyarodik nagyon poétikusan a szózatnak a hangjaiba. Persze ez Doknányinak a harmonizálásán keresztül szólal meg, de ez az ember úgy mindjárt kicsit kiegyenesedik, hogy de jó, hogy ez is a miénk. És hát persze hozzá is tenném mindjárt, hogy ugye ezt egy református lelkésznek a fia Egressy Béni komponálta, és azt hiszem, hogy az ő szózat megzenésítése sem lett volna olyan ettől a lelkület nélkül. Aztán persze megint viszont az ünnepi hangulat, akkor most egy komorabb dallam szólal meg, ez Doknyányi saját magyar hiszekedje, vagy nemzeti imája, amelyet a híres Papvári Elemérné szövegre komponált, hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Magyarország feltámadásában, egy örök isteni igazságban, biztos, hogy jó sorrendben mondtam a sorokat, de ugye ez volt a motto, amit meg kell zenésíteni. Doknányi ezt több verszakos változatát is megzenésítette, míg ő nem az ő kompozíciója lett egy díjnyertes, de Doknányi nagyon szerette ezt a művét, és direkt idézi is ebben az alkotásban. Majd aztán elindul egy ilyen nagyon különleges, egy ilyen kicsit félelmetes fokozás, fejlesztés, és amikor az egész belerobban abba a pontba, ahová fejlődött, azon a ponton megszólal a himnusz. De nem csak a himnusz, hanem amikor véget ér egy himnussor, akkor beleszüremkedik ez az ünnepi hangulat, akkor elindul a második sor, akkor már halljuk, hogy beleszövődik hozzá a szózatnak a sora. Tehát Doknányi egy olyan zeneszerzői bravúrt hajt végre, hogy itt négy téma, tehát a sajátja, a magyar hiszek egy, az is ugye a sajátja, a szózat és a himnusz, ezeknek a hangjai állandó ölelkezésben vannak egymással. Tehát ennek valami olyan felemelő hatása van, hogy hát ezt megint nem lehet szavakkal elmondani, ezt el kell jönni, és meg kell hallgatni.
A fesztivál nyitó gáláján? Igen, ez hallható?
Igen, ez lesz a záró műsorszám. Egyébként nem a nagy zenekari változat hangzik el, ezt nem lehetne betuszakolni a nagy terembe, vagy akkor közönségnek nem maradna hely, hanem a szerző által készített, két zongorára írt 8-kezes változat fog. 8-kezes változat, mert közben nézted a kezemet, mert csak 4-et tudtam mutatni, mert másikban műsorfüzetet tartom, szóval 2x4-kezes változat fog felhangzani. Egyébként ennek mi jegyezzük az ősbemutatóját, amit a Vigadóban ejtettünk meg a Trianon centenáriumi évfordulója alkalmából. Ugye különösen a szívünkhöz nőtt ez a mű, amelyben egykori tanítványaim közreműködnek majd még velem együtt a megszólaltatásban.
És mindemellett elmondhatjuk, hogy zenei sokszínűség lesz jellemző az idei Miskolci Arszakra Fesztiválon is.
Igen, természetesen a nyitó hangversenyen nem csak zongora muzsika hallatszik, hanem hegedű is lesz, cselló is lesz, kórus is lesz, tehát úgymond egy ilyen szűkre szabott svéd asztalszerű kínálata már is tapintható lesz ezen a nyitó hangversenyen is. De hát, hogy egy kicsit jobban belemenjünk, akkor itt most mondhatnám mindjárt az ünnepi szentmisét és a zenei áhítatot, ami a Minorita templomban lesz. Itt elhangzik Liszt Ferenc által a legjobb magyar egyházi zeneszerzőnek nevezett Mosonyi Mihálynak az F-dur miséje. Mosonyi ő nagyon sokat tett azért, hogy a magyar műzene a 19. század során elkezdje kinőni magát ezekből a kis bájos, de elég szűk léptékű, csárdás, verbunkos világából. Tehát ő, aki egyébként alapvetően autodidakta volt, de egy ilyen nyugatos műveltsége volt, és szimfóniát komponált, és zongora versenyt írt, és egyből ráugrott a közvélemény, hogy hát igen, ő kell nekünk, hogy a magyar zeneirányt megmutassa is, és ezt a negyedik írmodort, ilyen régies kifejezéssel él, hogy hozzákapcsolja a nagy nyugat-európai zenei stílusokhoz. Úgyhogy itt tulajdonképpen az F-dur mise is ezt mutatja, egyébként egy megrendítő kompozíció is, mert a szabadságharc környékén íródott. De egy gyönyörű, szép tele, nagyon szép poétikus pillanattal, tehát megint egy olyan figura, akire igazán büszkék lehetünk, hogy magyar volt, a magyar ügy mellé állt, ezek ma ugyanúgy fontos dolgok. Kétségtelen, hogy van, aki kicsit talán túlzóban, van, aki egészségesebben éli meg ezt a nemzethalál víziót, ami egyébként nagyon jellemző a 19. századnak a nagyformátumú zenei műalkotásaira is. Most gondolok itt Erkel operáira is. Tehát rendre történelmi témákat hoznak elő, és hát igen, szóval erre azért egy egészséges embernek, hogy mindig rá kell gondolni, hogy mit tudok én tenni azért, hogy az a gyönyörű, gazdag, fantasztikus kulturális örökség, ami nek a megélésével és a lelki asszimilálódásával valaki magyarnak nevezheti magát, hogy ezért én mit tudok tenni, hogy ez tovább maradjon fenn, mert hiszek benne, hogy ez egy érték, ez egy értékes dolog. Ha már Erkelt említettem, itt nagy öröm, hogy Szegedi Csaba, jeles opera énekes, aki egyébként egykor a Lévai József Református Gimnáziumnak volt a diákja, ellátogat a fesztiválra, és azon a hangversenyen, amely egyébként összekapcsolódik az egykori Alma Materével, annak 30 éves évfordulójával, az újraindulás 30 éves évfordulójával, hogy ezen a jubileumi utóhang koncerten ezen ő is fog közreműködni, és énekel majd Erkel bánkbányából is egy részletet. Ezen a hangversenyen egyébként a Lévai gimnáziumnak a kórusa is fel fog lépni, egy nagyon szép, színes, változatos műsorral, amelyet ifjú karnagyuk Petró Balázs vezényel majd. És hát ugye még érdekessége ennek a hangversenynek, amely ugye az avasi református műemléktemplomban kerül megrendezésre, hiszen ez kapcsolódik stílszerűen az intézményhez, hogy ugye ez az a templom, ahol két orgona van a városban. Na hát most nem az egyik vagy a másik, hanem egyik is, másik is, de mind a kettő is hallható lesz egy koncerten, úgyhogy ez is az ilyen kuriózumok után sóvárgóknak is egy lehetőség arra, hogy bekapcsolódjanak a programok. Regő Zsoltot nem hiszem, hogy nagyon be kell mutatnom a rádió hallgatóknak. Ő itt a városunkban rendkívül sok és változatos műsornak vagy zenei megnyilvánulásnak a kezdeményezője. Neki is lesz egy külön koncertje a barátaival, én ezt is sok szeretettel ajánlom a hallgatók figyelmébe. Most persze sorolhatnám az összes programot, mert szinte mindegyiknek ilyen-olyan módon kísérő eleme a zene, tehát amit már az elején elmondtam, hogy itt a zene ilyenkor hozzáadja azt, amit a szavak már nem mondhatnak el, de amit azért még szeretnék kiemelni, ami azért elég nagy mértékben tartalmaz zenét, az Tóth Vajna Zsombor és Ács Gabriella angol barokk estje. Zsombor talán ismerhetik azok, akik úgy érdeklődőek a város zenei életében, mert ő innen indult, aztán a Pesti Zeneakadémián tanult tovább, majd kiment Londonba, a Royal Music of College-ben tanult, egyébként ott is folytat még posztgraduális tanulmányokat, és tulajdonképpen ennek a kornak a zenéjét kutatja, amelyet be fog nekünk mutatni. Nagyon izgalmas, nagyon érkezzen, ugye én csembaló művész vagyok, és játszottam is ebből a repertoárból. Én kifejezetten szerettem ezt az angol barokk zenét. Ez egy annyira érdekes, egyedi hangütés, hogy messziről felismerszik. Tehát, hogy a nemzeti jegyek itt is milyen szépen megjelennek ebbe a fajta zenébe. És hát Purcellt azért általában szokták ismerni, bűbáj dallamai vannak, szellemes is ráadásul, kellettől több. Hát, ami ráadásul Ács Gabriella énekhangja, akit szintén jól ismernek a miskolciak, mert ő, amíg itt tanult a főiskolán, szinte nem volt olyan külsős rendezvénye az intézménynek, ami ne kapott volna valami szép szólista szerepet. Csoda, hogy felvette őt, Kertesi Ingrid és még Marton Éva is foglalkozott vele. Úgyhogy ezt kínálja majd ez a hangverseny, ami a belvárosi református templomban lesz. Szeretném mindenképp kihangsúlyozni, hogy lesz flashmob, tehát ismét lesz zenés villámcsődület, amelybe a szervezők a közönséget is szeretnék bevonni, úgyhogy ez megint olyan, hogy kár lenne kihagyni. Akár csak a Szent Efrén férfi kar koncertjét, megint csak miskolci vonatkozás, hiszen Bubnó Tamás a művészeti vezető, innen származik Miskolcról, a férfi kar pedig rendre elkápráztat minket azokkal az összeállításokkal, amilyen többnyire ismeretlen, de persze ismert szerzők művei is felszoktak csendülni. Színről színre látván, ugye ez a Bibliából ismert ez a színről színre látásnak a gondolata, és hát az, amire minden hívő reményünk szerint vágyik, hiszen ugye ez a színről színre látás, ez már az lesz, amikor megtapasztaljuk a találkozást Krisztussal és a mindenhatóval. Na most, hogy ezt hogy konvergáljuk a földre, hát ebben segít nekünk Olivier Messiaen, ez a pár éve elhunyt francia 20. századi zeneszerző, aki amellett, hogy egy nagyon specifikus, sajátos zenei nyelvezetet alakított ki, és ebben benne vannak az ő kedvencei, a madárhangok is. Ő ezt a hangzást úgy tudta variálni és egyáltalán megformálni, hogy tényleg az ember bele tud helyezkedni abba az állapotba, hogy megnyílnak ezek a lelki csatornák. És tényleg, hát ugye a francia zene, hát az állandóan a színekről szól. Szóval tényleg olyan harmónia világa van ennek a zeneszerzőnek, meg azok a transzcendens pillanatok, ahova kifutnak a darabok, hogy tényleg az embernek az az érzése, hogy ez már, mintha kis ujjamat bele mártottam volna a tengerbe. Még nem tudom, hogy milyen, de már valamit megéreztem belőle, és akarom hinni, hogy valami ilyesmi, ez egy út majd oda. Szóval nagyon izgalmas repertoár, amiben városunk jeles és feltörekvő fiatal és már befutott művészei, mint például dr. Sós Gábor hegedűművész is közreműködik. Azt hiszem, hogy egy ilyen repertoárhoz az ő hangja az a tökéletes egymásra találás. Ugye lesz megint dicsőítő nap, legyen ez a te napod címmel, ez majd most görömbölyi helyszínen kerül megrendezésre, bele se kezdek, mert annyira gazdag és változatos, díszvendégünk is van, Böjte atya teszi majd tiszteletét, és Grillus Vilmos is megjelenik majd, úgyhogy azt hiszem, hogy ilyen nevek és karizmatikus személyeknek a társaságában mindig lelket üdítő a jelenlét. Pitti Katalin művésznő az Operaháznak jeles és kitüntetett előadó művésze is ad majd egy dalestet, Megismertük és hittünk a szeretetben címmel. Vihula Mihályló a Misánk is előrukkol ismét egy programmal, amiben ősbemutató is lesz ismét a Lilafüredi Palotaszállóban, és hát két olyan program maradt még itt a végére, amiről mindenképp szeretnék beszélni. Itt most nem leszek szerény, ez az én könyvem, amely Miskolci Dalok, Dallamok címet viseli, de hát itt most nem is a szerénység a lényegi megnyilvánulási forma, mert nem is akarom leplezni azt, hogy mekkora örömet jelent számomra, hogy ezzel a témával, mint a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj programjának ösztöndíjasa foglalkozhattam, és hogy ez a könyv élvezi a polgármester úr és az önkormányzatnak is az anyagi támogatását. Azért is, mert ez tényleg egy olyan érték, amiből minden miskolci épülhet. Tudom, hogy ez egy utópia, hogy majd a zongorák megszűnnek virágtartók lenni, ha egyáltalán még vannak, mert mindenki pánikszerűen szabadul tőle, nagy kár. Elhiszem, hogy sok helyet foglal és körülményes, de olvassák el Karintinak a Zongora védelmében című írását, és megértik, hogy mi egy, jó, ez egy kicsit elragadtatott viszony, de hogy egyáltalán mit gondolt az ember, egy polgárember a zongoráról, amely egy enteriőrnek az ékessége volt, és köré gyűlt az a réteg, aki szeretett volna mindig egy picit magasabb szinten élni és érezni, amihez ugye a zene hozzá is segíthette. Szóval ez lenne egy vágy, hogy ezt a könyvet, ezt megismerjék a miskolciak, fellapozzák, kedvük szottyannjon elénekelni egy miskolci népdalt, az ügyesebbeknek kedve szottyannjon eljátszani egy Miskolcon keletkezett zongoradarabot, vagy négykezes. Hát a négykezes régen az a ismerkedésnek volt az egyik platformja. Ha megnézik a Szabó István Napfény íze című fantasztikus filmjét, hát ugye ott úgy jön össze a filmnek két főszereplője, hogy zongoráznak négykezest. Szóval annyi ilyen régi, most mondom módi, de mégiscsak olyan bájosan patinás dolog kopott már ki a társadalmunkból, pedig azt hiszem, hogy ha visszagondolunk és saját tapasztalatunk is van, akkor azt nem vitathatjuk el, hogy ezek értékek voltak megint csak. Az ismerkedés, a társadalmi kapcsolat az egymáshoz közeledésnek a dolgában. Na most tehát ezzel a könyvvel ez volt a célom, hogy mindenki úgy vegyen egy mély levegőt, olyan jó lesőt sóhajtson, és aztán ha ezt úgy átböngészt, akkor úgy menjen végig a sétáló utcán, de akár az egész városban, hogy az épületekről, a helyekről eszébe jut egy név, egy mű, és az, hogy milyen jó, hogy ezek itt megszülettek. Jó, én nem akarok teljesen már a butaságot környékező naívság hibájába esni, hogy de ez engem nem tud itt tartani Miskolcon, mert én nem élek meg, hogyha nem tudok olyan egzisztenciát teremteni, hogy eltartsak egy családot. Nyilván ez a könyv nem oldja meg ezt a problémát. Ez a könyv más problémákat szeretne megoldani. És ehhez kívánok mindenkinek bátor felfedező kedvet. És akkor így jutunk el a záróhangversenyhez, amely megint csak összefüggésben van a könyvvel, ugyanis a záró gálának, ami ugye protokolláris beszédek és egy nagyon izgalmasnak ígérkező táncprodukció után, megint csak zenei programot kínál. Ebben tulajdonképpen ennek a könyvnek úgymond egy ilyen kis, megint egy minis védasztalát tesszük hallhatóvá. Olyan szerzők műveit hallhatja a közönség, akik egykor itt éltek, itt alkottak a városban. Ugye tavaly a jelentkornak az alkotóit szólítottuk meg, hogy szülessenek új zeneművek, most viszont kifejezetten azokra a nevekre szeretném ráirányítani a figyelmet, akik egykor tényleg egyfajta ilyen kultúrmisszionáriusai vagy kultúrhéroszai voltak a városi zenei életnek.
Köszönöm szépen, hogy felkeltettük a kedves hallgatókban az érdeklődést, tehát az idei Miskolci Árszakra Fesztivál iránt, amely idén szeptember 13-a és 22-e között várja tehát a kedves érdeklődőket. Köszönöm szépen a beszélgetést Frak Antal csemballó művésznek, A Miskolci Bartók Béla zene és táncművészeti szakgimnázium tanárának, aki a Miskolci Arszakra Fesztivál zenei programjainak egyik társszervezője. Most köszönöm szépen neked a beszélgetést, és csak invitálni tudjuk a kedves hallgatókat, hogy akár mindegyik zenei programra, amelyet te most megemlítettél, vagy ezek közül néhányra látogassanak el, és hallgassák meg mindazokat a zenei csodákat, amelyekről mi most itt a szavak segítségével beszélgettünk.
Köszönöm, hogy ezt elmondhattam.
Mager Ágnes festőművészt, a Miskolci Arszakra Fesztivál képzőművészeti szervezőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ezúttal a második Miskolci Arszakra Fesztiválról beszélgetünk. Bár egy kérdés erejéig még utaljunk vissza arra, hogy a tavalyi Miskolci Arszakra Fesztivál programjaiban is jelentős szereppel bírtak a különböző képzőművészeti események, kiállítások.
Köszönöm szépen, hogy ezt így kiemelted, de tulajdonképpen ez az egész fesztivál a művészetek egységéről szól. Tehát nem csak a képzőművészetről, zenéről, irodalomról, ez is a törekvésünk, hogy a művészetek egymást fedjék le, hogy találkozzanak, ezt mit cseréljenek, hogy legyen egy olyan színes program, amiben válogatni tudnak a látogatók.
Összművészeti a fesztivál, ezt minden túlzás nélkül kijelenthetjük. Mi most a kettőnk beszélgetésében a képzőművészeti oldalt szeretnénk most népszerűsíteni.
Igen, visszatérve a kérdésre, hogy tavaly is nagy sikere volt, volt egy nemzetközi festészeti kiállítás, egy pályázati kiállítás Feledi házba. Szép számmal vettek részt a művészek, egy hónapig volt nyitva ez a tárlat. Volt gyermekrajz kiállítás a Városháza aulájába, ennek is sikere volt, kisiskolások vettek részt benne, bibliai témákkal, az igazság békét teremt, ez volt tavaly a mottónk. Idén is szerveztünk jó pár kiállítást, ezek közül szeretnék megemlíteni egyet és mást. A program szerint már a kezdéskor 13-án Városháza aulájában Tenyák Csaba érsek úrnak az ajánlásával lesz egy kiállítás Sárga Csillag címmel. Ez egy koncentrációs tábort megjárt embernek a vallomása képekben. Ezt azért tartom fontosnak mindenféleképpen, mert mindig a békével és az igazsággal kapcsolatos mottót választ az Arszakra. Ez a kiállítás egy kicsit visszatekintés a múltba. Felhívja a figyelmet arra, hogy manapság Közel-Keleten, Ukrajnában is háborúk, értelmetlen háborúk dúlnak. Tehát ez egy kicsit visszaemlékezés a múltra, visszatekintés a múltra, szeretettel ajánlom. A következő kiállításunk a szintén 13-án nyílik Dobos Klára fotókiállítása. Dobos Klára, aki az új misszióban is dolgozik, az Arszakrának a fotósa, aki a tavalyi programokat végigkísérte, és rengeteg dokumentumfotót készített. Ezek természetesen nem csak dokumentumfotók, hanem művészi erővel is bírnak. Ezek közül is állítunk a Művészetek Házában, lesz ez a program 13-án. 15 órakor nyílik ez. Itt tényleg a tavalyi résztvevők, a tavalyi műsorok szereplői, hangversenyek, képzőművészet, a megnyitóról, a mondó versenyekről színes kiállítást láthatnak, és egy kis visszaemlékezés lesz azoknak, akik szerepeltek, és azoknak, akik az eseményeken megjelentek. A dokumentált anyagból lesz ez a kiállítás. Amire szeretném külön felhívni a figyelmet, bár nem kimondottan vizuálisan megjelenő kiállítás ez, hanem előadás sorozat, az az akadémián lesz szeptember 17-én, de mind a szakralitással, a szakrális művészettel kapcsolatos, építészettel, képzőművészettel kapcsolatos előadások lesznek. Ezeken szerepelnek építészek. Én magam is fogok egy előadást tartani a szakrális képzőművészetről. Végvári Zsófia művészettörténész Csontvári Proféta címmel fog előadást tartani. Bodonyi Csaba szervezésében az akadémia részéről a Éltető Lélek és hát az Arszakra programjaiba ez benne van. Tehát erre is szeretettel várjuk a vendégeket. Szeptember 20-án egy olyan programra megyünk el, amely engem is érint részbe. Ellátogatunk egy buszos kirándulás keretébe Szentrőbe. Itt segítségünkre volt a szervezésbe a CÖF Klub Miskolc, aki mint szervező egy 50 fős busszal látogatunk el Szentrőbe. Szűcs Zsolt plébános úr a templomról, a templom belsőkről megkértük tisztelete, hogy beszéljen. Én a saját szekkóimról fogok beszélni, és 1996-ban még Lengyel Gyula plébános égisze alatt festettem ki a templomot, amikor a templom teljes felújítása volt. Tehát ez lesz a program, utána pedig Edelénybe fogunk kirándulni. Tehát ez is képzőművészeti program, ugye visszamegyünk egy kicsit a barokkorba, csodálatos oltárok vannak egyébként a Szentrői templomba. Ezek óriási műkincsek, maga a rokokó oltár, az is egy fantasztikus faragás, ami részben magyar szentek egyik oldalon István, másik oldalon László ábrázolja, de van még Szent László oltára a Szentrői templomban. És különlegességek van például egy középkori német oltár, amelyik egy kicsikét ilyen megmaradt még a teljesen eredeti és ragyogó állapotába, tehát nem kellett még csak újra restaurálni se. Tehát ez is egy különleges kincse a templomnak. Szeptember 20-án, még délután, amikor visszajövünk, a Feledi házba fogunk találkozni a nézőkkel. Ott egy nemzetközi kiállítás lesz, képzőművészeti kiállítás, grafikák, festmények, ezeket is jó szívvel ajánljuk. Különböző technikai megoldásokkal, grafika, festmények, olajképek, akvarellek és szobrászokat is hívtunk idén, tehát ez is egy különlegesség lesz. Arra voltunk kíváncsiak az idei motto keretében, az igazság békét teremt, hogy a művészek hogy állnak a szakralitástól, illetve ezt a mottót hogy tudják megfogalmazni, hogy jön át majd a látogatók számára ez a mottó. Hát ez az, amit én jó szívvel tudok ajánlani a kedves arszakra iránt érdeklődőknek, ami a képzőművészeti programot jelenti, mert természetesen a program nagyon gazdag, és érdemes válogatni benne.
Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglaltam, és remélhetőleg kedvet is keltett a kedves hallgatókban a Miskolci Arszakra Fesztivál képzőművészeti programja iránt, de ahogy említettük is, minden programra szeretettel várják az érdeklődőket. Személyesen, szubjektív véleményére is kíváncsi vagyok a riport végén, milyen személyes gondolatokkal invitálná a hallgatókat erre a szó szerint szakrális programsorozatra.
Lelki dolgokkal, tehát lelki gondolatokkal, ez az egész talán a látogatóknak meg se fordul a fejébe, hogy milyen sok munkába kerül a szervezőknek. Először is fontosnak tartottuk, hogy ingyenesek legyenek a programok. Ez az egyik. A másik ennek az egész dolognak a lelkisége. Az, hogy tényleg a világunk romlik, és egyre kényelmetlenebbül érezzük magunkat nap mint nap, és talán nem is tudjuk megfogalmazni, hogy ez mitől van ez a dolog. Én azt tartom nagyon fontosnak, hogy ezek a programok az embereket, nem csak a híveket, azokat is, akik talán nem élnek a hitvilágába, de közelebb hozzák egymáshoz a szeretet kapcsán, mert ezek mind programok mind a szeretetről szólnak. Ezért is ajánlom nagyon jó szívvel mindenkinek.
Köszönöm szépen a beszélgetést Máger Ágnes festőművésznek, a Miskolci Árszakra Fesztivál képzőművészeti szervezőjének. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a második Miskolci Ars Sacra Fesztiválról beszélgettünk. A fesztivál fő média támogatója a rádiónk, a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor készítője, Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.